Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük kezdő énekünket a református énekeskönyv 35. Zsoltárának az első versét, Perelj Uram perlőimmel. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és énekeljük a 80. Zsoltárunk. A számozás egy kicsit csalóka, mivel a második verszak valójában a rendes énekeskönyvben kimarad, úgyhogy tulajdonképpen első, második és 9. verseit, de tulajdonképpen első, harmadik és 10-11. Verseit. Hallgass meg Izrael pásztora! Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg Isten igét, amint írva található, a Rómabeliekhez írott levél 14. fejezetében, az 5-től a 19. terjedő versekben, eképpen. Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek, aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, hogy, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mint az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Eddig a felolvasott ige, Isten tegye áldottá az ő igéjének hallását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt a vasárnap délelőttöt. Köszönjük a napsütést, a jó időt, hogy együtt lehetünk. Köszönjük azt, hogy ismét megállhatunk a hosszú hét után. Annak minden gondját most letehetjük eléd, és itt lehetünk a te jelenlétedbe. Urunk, kérünk téged, hogy te készítsd a mi szívünket a te igéd hallására, és nehogy ne csak halljuk, hanem gyümölcsöt is teremhessen magot, magként kicsirázva bennünk. Hadd lehessen ilyen táptalaj a mi szívünk, és te tudod azt, hogy mire van most szükségünk, hogy mit készítettél az a számunkra egyen-egyenként. Kérünk téged, hogy a te munkádat te végezd el, és add, Urunk, hogy megérthetővé legyen számunkra a te üzeneted a mai napon. Szent lelkedet küldközünk, és légy jelen közöttünk, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, és az egész életünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 229. dicséretünket, annak az első, harmadik verszakát, minden versét. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
A te árvanyájadat, e földi út vesztőm, te mutass jó utat, szent nyomdokodban lépve a menny felé megyünk, ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk. Mert boldog az az ember, ki dicsért téged át, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Hát leged esti itt és tereges te lelked, de jó ocskáidat. Szent lelkedet tölts rám,
igehirdetésem alapégéje, mely alapján a Szentlélek segítségül hívásával az Úr Jézus Krisztus evangéliumát kívánom hirdetni közöttetek, megtalálható a felolvasott ige szakaszban, a római beliekhez írott levél 14. fejezetének a 9. és 10. verseiben eképpen. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet, vagy te is? Miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájon oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Kedves testvérek, már páran azért tudjátok rólam, nem mondhatom el elégszer, hogy nagy családban nőttem fel, egy lelkész családban, ahol 6 gyerek között én voltam a legidősebb, annak minden örömével, bánatával és viszontagságával együtt. És ez, mivel ez azt is eredményezte, hogy mivel 6-an voltunk testvérek, és nagyon egész közel voltunk egymáshoz korban, ilyen 1,5-2 évek választottak el minket egymástól, ezért egyszerre kezdtünk el nagyjából kamaszodni, egyszerre éltünk meg egy csomó mindent, és 6 nagyon erős személyiség élt egy háztartásban. Ez nem volt mindig egyszerű a szüleinknek, mi úgy éreztük, hogy nekünk ez még nehezebb volt, nekem különösen legidősebbként. És hát gyakori volt közöttünk, különösen a 10 éves korban az, hogy piszkálottunk egymással, hogy odaszólogattunk a másiknak, vagy szándékosan idegesítettük a másikat. Ebben azért nem csak a kisebb testvéreim, hanem én is elég jó voltam, mivel ráéreztem, hogy kinél, hol, mivel lehet kihúzni a gyufát. És rendszeresen a szüleink kértek minket, hogy ne évődjünk, mert hát, hogyha felnövünk, akkor mi lesz velünk, hogyha gyerekkorban már összeveszünk, és hát mi testvérek vagyunk, ennél közelebb nem lesz hozzánk élő ember tulajdonképpen a Földön, és hát nagy örömmel mondhatom, és hálát adva az Istennek mindenképpen, hogy van tulajdonképpen 5 felnőtt közeli barátom a testvéreim személyében, akikre bármikor számíthatunk, és a mai napig megvan a jó kapcsolat közöttünk, ami rendszeres, bár már azért sokan máshol tanulunk, meg lakunk. A szüleinknek ez az állandó intése, ami akkor még ilyen vészmadárkodásnak tűnt, ez nagyon megmaradt bennünk, és eszembe is jutott, amikor ezt az ige szakaszt olvastam, a Bibliaolvasók kalauz szerinti mai napi új szövetségi ige szakaszt. És hát nagyon érdekes volt felismerni a rómabeli gyülekezetet, a rómabeli gyülekezetben egy kicsit saját magunkat. Tudnunk kell azt, amikor Pál apostol gyülekezeteknek szóló leveleit vizsgáljuk, hogy az első keresztények nem kaptak Jézustól használati utasítást különböző dogmatikai kérdésekben. Hanem amikor ezeket az leveleket olvassuk, akkor nem tudom, hogy vagytok vele, én ahogy felnőttem, így időnként így kicsit megmosolyogtam ezeket az embereket, volt, hogy egy kicsit így csóváltam a fejemet, egy-egy kérdésüket hallva, mi nem egyértelmű ezen? Miért kell ezen kérdezgetni? Ők miért nem tudják ezt, amit én tudok? Nyilvánvalóan egy csomó minden még kérdés volt a számukra. Nem tudták, hogy pontosan hogyan járjanak el, és a tanítványok között is volt tanácstalanság, mivel nem volt egyértelműen kimondva, hogy hát ez most már egy másik vallás, úgyhogy találjuk ki az alaptételeinket, hanem sokkal még a zsidók között hirdették Krisztus evangéliumát, és nem éreztek különösebb átmenetet, mások a pogányok közé vitték az evangéliumot, és nagyon sok ilyen kérdés volt, hogy mennyiben kell hasonulniuk egymáshoz. Mi az, amitől ténylegesen Krisztus követővé, keresztjénné lesz valaki? Ezek nem voltak mindig egyértelműek, és Pál apostolnak sok ilyen kérdésre kellett választ adnia. A kereszténység folyamatosan csiszolódott és alakult olyanná, amilyennek ma ismerjük. Beszélhetnék általános értelemben az ítélkezésről, azonban ez az ige szakasz nagyon specifikusan és gyakorlatiasan ennek a gyülekezetnek íródik egyrészt, a rómabeli gyülekezetnek, és elég komolyan megírja, hogy nem csak és nem kimondottan, általánosan van szó az ítélkezésről benne, hanem a keresztjének gyülekezet tagjairól van szó, az ők egymáshoz viszonyulásáról. Említettem, hogy számunkra már egyértelmű és világos dolgok vagy alapelvek akkor még nem voltak teljesen tiszták, nem voltak teljesen egyértelműek. Példákat is látunk erre a felolvasott ige szakasznak az elején. Amikor sorolom ezeket, hogy van, aki az egyik napot különnek tartja a másiknál, és hogy mindegy, van, aki eszik, és van, aki nem eszik, és az is igazából mindegy, mert az Úrért teszi. Nem volt például egyértelmű az, hogy szombatnapon vagy vasárnapon kell megtartani az Isten tiszteletet. Volt, aki úgy volt vele, hogy hát mégiscsak Krisztus vasárnap támad fel, úgyhogy vasárnap kell tartanunk az összejöveteleket. Volt, aki inkább a régi írásokhoz csatlakozva a szombatot tekintette az úrnapjának. És Pál apostol erre a kérdésre, ami megütközés vált ki a gyülekezetben, azt mondja, hogy teljesen mindegy. Mert az Úrért teszi az is, aki szombaton tartja az alkalmat, és az is, aki vasárnapot tisztel meg inkább. Van itt szó a böjtről. Mi van akkor, hogyha valaki böjtöl, és valaki nem böjtöl, akkor ő biztosan nem annyira jó keresztjén, vagy ő miért csinálja ezt? És Pál apostol azt mondja, hogy teljesen mindegy, mert az Úr van ennek a központjában. Hogyha valaki böjtöl, akkor az Úrért teszi, és az jól van. Hogyha valaki nem böjtöl bármilyen okból, az is közben az Úrért nem böjtöl. És felesleges ezeken az apróságokon összevitatkozni. De hogy kicsit közelebb hozzam a témát, van, aki Károli Bibliát olvas, van, aki revideált új fordítást, és van olyan, aki a Szent István Társulat fordítását veszi szívesen kézbe. Van olyan, aki a prófétát Ézsaiásnak hívja, van olyan, aki Izaiásnak, de valójában Jesájáhúnak hívták, héberül. Van, aki modern dicséreteket hallgat szívesen, megint mások a régi dallamokhoz vonzódnak, de vannak olyanok is, akik a keresztény rap vagy metalban találják meg azt, amit igazán keresnek, a saját hangjukat, amivel dicsérhetik az Istent. Ezek talán így felsorolva mind apróságoknak tűnnek, de mégis szakadáshoz vezethetnek egy gyülekezetben. Mégis lehet a kirekesztés vagy kiközösítés alapjává. Nézzétek el nekem, hogy nem nevesítem a gyülekezetet, amiről beszélni szeretnék. Példaként, ahol jártam, presbiteri gyűlésen ültünk, én is bent ültem, és egy alkalommal a presbiter így odasúgott nekem, miközben ment a beszéd, egy másik presbiterről, hogy hát ő amúgy őt nem szereti, mert hogy ő ilyen nagyon liberális. És hát ez milyen dolog, és ez felháborító, meg ilyesmi. Nem kérdeztem meg, hogy egyébként nem vagyok esetleg én is liberális, biztos, hogy ugyanúgy gondolkodom-e, mint ő. Meg is kérdeztem tőle, hogy honnan tudod, hogy én nem vagyok liberális. Hát rendes vagy. Érdekes módon ismertem ezt a presbitert, akiről beszélt nekem, mondván, hogy hát nagyon liberális és szörnyűséges alak. Igazából semmiben nem nyilvánult meg számomra, hogy túlságosan eretnek, vagy túlságosan progresszív nézeteket vallana. Ellenben nagyon képzett volt a Biblia ismeretben, és a kortörténetben nagyon jókat beszélgettünk az Isten tiszteletek után. Rendszeresen részt vett az alkalmakon, és önkéntes szolgálatokat is vállalt. Például látogatta rendszeresen a gyülekezet időseit, csak úgy önszorgalomból. És tőle viszont soha egy rossz szót nem hallottam egyik vagy másik presbiter társáról sem. Jézus tanítványait a legkülönbözőbb emberek közül választotta ki. Számára nem okozott problémát, hogyha valaki más politikai nézetet vallott, más beállítottságú volt, vagy apró nézetekben, de másképpen közelítette meg az Isten igazságát, másképpen közelítette meg, más gyakorlatokban foglalkozott az Isten tiszteletével. Hiszen volt közöttük vámszedő, aki ugye nem tartotta meg a szombatnapot, és rómaiakkal is üzletelt, tehát nem volt igazi zsidó ember. Voltak közöttük olyanok, akik egyszerű emberek voltak, akik eljártak a zsinagógába, volt zélóta is közöttük, egy elég szélsőséges zsidó szektából, akik a saját nézeteik szerint legálisan öltek római katonákat sikátorokban, és valahogy Jézus le tudott ülni velük egy asztalhoz. Valahogy Jézusnak fontos volt az, hogy a tanítványai különbözőek legyenek. És hogy miért is tudtak a tanítványok együttműködni? Miért is nem bomlott fel ez a társaság ideje korán? Azért, mert ő maga Krisztus volt a nevező. Volt egy közös pontjuk. Ő maga. A kezdő énekben a mások által megítélt ember imádságát halljuk a 35. Zsoltárban. Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségémmel. A főénekben pedig egy közösség bűnbánatát látjuk. Az énekszövegben, ami kéri, hogy Uram, ments meg minket a te ítéletettől, ments meg minket a te haragodtól. Mert akár egy pillantással képesek vagyunk arra, hogy elítéljük a másikat. Ahogyan mások is ismeretlenül, első benyomás alapján elítélhetnek minket. Hol egyik, hol a másik oldalon vagyunk, de olykor előfordul, hogy mind a kettőn, és észre sem vesszük. Mert megjegyezzük magunkban, hogy a másik nem jár olyan gyakran alkalmakra, vagy esetleg ifire, istentiszteletre, bibliaórára. Miért olyan ruhát vesz fel, amilyet? Vagy milyen fotót vagy bejegyzést osztott meg a közösségi médiában? Milyen politikai nézetet vall a másik? Hogyan imádkozik? Milyen barátai vannak? És ugyanúgy megérezzük azt is, hogyha valaki bennünket ítél el. Ha ki is mondja esetleg, vagy netán félfüllel meghalljuk azt, amit nem kellett volna, hogy meghalljunk, akkor ez viszont a szívünkit hatol. Ítélünk, és félünk, tartunk mások ítéletétől. Én falun nőttem fel, tényleg létezett ez a mondás, különösen nálunk a parókián, aminek üvegfalai voltak, ahogy mondták, hogy hát mit fog szólni a falu népe? Hadd olvassak fel egy verset Reményik Sándortól, ami szerintem nagyon jól idevág, és nagyon jól illusztrálja ezt az érzésünket. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullanak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy halkabb legyek. Versben, s mindennapi beszédben. Csak a szükségeset beszéljem. De akkor szomban súly legyen, s erő. S mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen, és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden azon felül. A gonosztól? Mert joggal feltehetjük a kérdést, hogy kinek jó az, hogyha a keresztjének egymást ítélik apróságokon, jelentéktelen dolgokon. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy kinek származik előnye abból, hogyha megosztottság van a gyülekezetben, hogyha a Krisztus népe nem tud egyé válni, és nem tud együtt összetartani? Hadd hozzak egy példát, egy kedvelt érdeklődési körömről, ezúttal nem a Gyűrűk urából szeretnék idézni, hanem inkább a történelmi vizekre eveznék. Nagyon szeretem az ókori Kína történelmét, és úgy általában a régi kultúrákat, és jelenleg is megtaláltam, nagyon örültem neki, a Három Királyság című regénynek, ami valós történelmi helyzeten és korszakon alapult, az internetre feltöltött sorozatát angol felirattal. És megmaradt egy jelenet, amikor erről az ige szakaszról elmélkedtem. Van egy hadúr, aki ambiciózus, aki tudja, hogy mit akar, nagyon ravasz, és senki nem jár túl az eszén. A legerősebb hadseregeket is maga alá gyűri. Mert annyira agyafúrt és ravasz. Ez az ember, akit Szeoszeónak hívnak, és később az egész birodalmat irányítja, van egy nagy ellensége, aki jobb nála, mert erkölcsi értelemben felülemelkedik rajta, és ő az egyetlen, aki meg tud állni vele szemben. Őt Liu Beinek hívják, de neki nincsen hadserege alapvetően, ő neki csak egyfajta erkölcsi bázisa van. Az emberek nagyon szeretik őt. Kicsit olyasmi alak, mint nálunk Mátyás király, ami megmaradt az emberekben erről a királyról, az valószínűleg nem egészen ugyanaz, mint ami a valóságban volt. De az emberek szeretik. És van a harmadik szereplő ebben a példában egy nagyon erős harcos, aki egy egész hadsereget is képes egyedül feltartóztatni, és mindenki rettek tőle. Senki nem tudta legyőzni. Őt Lü Bu-nak hívják, és mindenki rettek tőle. Ez a Liu Bei és ez a Lü Bu szövetséget kötnek egymással, és nagyon jól működik a szövetségük. És Cao Cao mindent megpróbál annak érdekében, hogy megszerezze a területeiket, hogy legyőzze őket, és nem sikerül neki. Az egyik tanácsos ad neki egy nagyon jó ötletet. Túlságosan összetart ez a két bázis, bármilyen különbözőek is, kiegészítik egymást. El kell vetnünk a visszaállkodás magját közöttük, máskülönben nem tudjuk megosztani őket. És oda küldenek olyan embereket, akik tanácsosnak adják ki magukat, és menekülteknek, és valójában egymás ellen ucítja a két hadvezért. És végül ténylegesen elveszítik a várakat, mert a visszaállkodás eredményt ér, és Cao Cao megszerzi ezeket a hatalmas erődítményeket, amiket védtek. Nem annyira saját keletű a gondolat, hiszen jól ismerte a háború művészetét Sun Cétől, ami konkrétan ezt mondja, hogy ha túlságosan összetart egy sereg, akkor nem tudod legyőzni, csak akkor, ha megosztod. Csak akkor, hogyha bármilyen módon ellenségeskedést, szétszórtságot támasztasz közöttük, hogyha van egy alakzat, ami összetart, akkor az alakzatot szét kell zilálni, különben semmi esélyed ellene. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy van egy szabályzat kritériumokkal, aminek meg kell felelni, és egy minimum teljesítmény, amit hozni kell, pedig hányszor gondolunk így rá? Hányszor gondoljuk ilyennek a hívő életet, és így pipálgatjuk magunkba, hogy ebben még nem vagyok elég jó, ebben már elég jó vagyok, ezt most nem tartottam meg, hát esetleg itt-ott találok egy kis kiskaput, ez még belefér, ez már nem. Kereszténynek lenni nem verseny, hogy hú, én nem vagyok olyan jó keresztény, mint a másik, vagy fordítva, ő a nyomomba sem érhet. A régi időkben is voltak olyan vallások, amelyekben az ember el akarta nyerni az istenségnek a jó indulatát, és ezért áldozatokat hozott, és építkezett, és felajánlott neki mindent, csak azért, hogy egy pici kegyet tanúsítson iránta, hogy hát, ha jobban megy úgy az élete. A kereszténység nem ilyen. A kereszténység egy kapcsolat Isten és az ember között. És ez az Isten nem olyan, aki várja az áldozatodat, és aztán talán meghallgatja a kérésedet. Talán eljut hozzá az imád, de lehet, hogy nem, és hát az is az ő akarata. Ő nem azt nézi, hogy hányan vannak a templomban, és nem azt nézi, hogy te elég jó keresztjén voltál-e. Ő az egyénnel foglalkozik. Őt érdekli minden apró gondolatod. Őt érdekli, hogy mi van veled. Ez egy bensőséges, mély kapcsolat. Mélyebb, mint ami nekem valaha lesz a testvéreimmel, pedig minket a vér köt össze. Egy ilyen kapcsolatban, hogyha minden a helyén van, hogyha az Isten van az első helyen, akkor eszembe se jut megítélni a másikat. Vagy még időben helyre utasít egy szelíd hang odabent. Nem kell ennek az Istennek érdemekkel kivívnod a szeretetét, hanem ingyen kegyelemből adja. Annyi különféle módon élhetünk hívőként. Van, aki szereti a modern dicséreteket, amit mondtam, és van, aki a régieket jobban kedveli, van, aki Károli Bibliát olvas, van, aki új fordításút, és van, aki a Szent István Társulat fordítását veszi magához. van, aki bőjtöl, és van, aki nem. Nem kevésbé igazi annak az úrvacsora vétele sem, aki szőlőlét vesz magához bor helyett. Sajnos nem sikerült a kereszténységnek minden egyes időben egyben maradnia. Ezt látjuk a felekezetekben. Nem tudtak megegyezni bizonyos dolgokon, nem tudtak közös nevezőre jutni, pedig jó volt a szándékuk, pedig ugyanazt az Istent imádják. És mégis kérdezik az elsőseim, hogy de miért van katolikus hittan, meg református hittan, meg evangélikus hittan? Miben mások? Hát ugyanazt az Istent imádjuk mindannyian, csak egy picit másképpen. Viszont olyan szép dolog az, hogy bármilyen különbözőek is vagyunk felekezetenként, az Úr Jézus Krisztusban mégis közös nevezőre tanálunk. Ahonnan én jövök, ahol felnőttem, abban a faluban, nagyon sokáig a katolikusok és a reformátusok nem beszéltek egymással. Külön iskolájuk volt, pedig ez egy falu volt. És mégis, ma már óriási dolog volt, amikor csináltunk először ökumenikus istentiszteletet. És az emberek eljöttek. És azt mondták, hogy ez olyan jó volt, legyen ilyen máskor is. 500 éves problémái voltak a katolikusokkal a reformátusoknak, a reformátusoknak a katolikusokkal, és 500 évig alig tudták elfelejteni, még sok idősben mindig benne volt a harag a másik iránt, olyanért, amit el sem követett. És rájöttünk arra szép lassan, hogy tanulhatunk egymástól. Hogy milyen érdekes, hogy mennyire meghittét tud varázsolni egy imádkozást, vagy egy alkalmat, hogyha gyújtunk egy gyertyát, és ez nem szentségtörés. Milyen jó dolog az, hogy a keresztre nem kell azt mondanunk, hogy hú, hát ennek semmi helye nincsen a templomban, hanem ugyanaz a jelkép, ami ugyanarra, a Krisztus áldozatára és feltámadására emlékeztet bennünket. Úgy lehet ezt talán legjobban elképzelni, mint egy fát, amit mindannyian több irányból látunk. Más oldalról látja azt a fát a katolikus, a református, az evangélikus és bármilyen felekezetű ember. De máshogyan látják a különböző családtagjaink. Nekem a nagyapám és az anyukám is lelkészek, és mindegy picit máshogy látjuk ezt a fát. De ugyanazt a fát nézzük. És az, ahogyan ő látja, az nem sokkal másabb, mint ahogyan én. Hiszen egy fát nézünk, csak picit máshonnan közelítjük meg. És talán ilyen az Isten. Ugyanazt az Isten nézzük mindannyian. Mi ahány felekezetűek vagyunk. Csak egy picit másképpen. Van, aki bőjtöl, és van, aki nem bőjtöl. Van, aki modern dicséreteket hallgat, és van, aki régieket. De ez nem számít, mert az Úrért teszi az, aki teszi. És hogyha az Úrért teszi, akkor egyek vagyunk. Felszabadító gondolat, és ezzel lassan befejezem, hogy az ítélet az Úré. Egy nap mindnyájan megállunk az Úr ítélő széke előtt. Bevallom, ezt egyébként gyerekként mindig olyan nehezen tudtam elképzelni. És nem értettem a 80. Zsoltárnak a szövegét sem, hogy haragodnak nagy tüzében. Az Isten ilyet csinál, hogy haragszik, meg megéget. És azt mondja az Ószövetségben, hogy enyém a bosszúállás. Ez a szó, amit a bosszúállásra használunk, vagyis amit bosszúállásként fordítunk, valójában nem teljesen a bosszút jelenti, hanem az eredeti héber gyök inkább arra vonatkozik, amikor igazságot tesznek. Amikor elvarják a szálakat, amikor elrendezik a dolgokat. Elrendezés, lezárás, igazságtétel, nem erre van valamennyiünknek szüksége? Az életünk egy-egy különböző pontján, amikor konfliktusok vannak? Amikor ítélkezés támad közöttünk? Felszabadító gondolat, és valójában nem rémisztő az, hogy az Úré a bosszúállás. Nincs jogunk önbíráskodni az Isten felett. Olyan könnyen ülünk bele az ítélethozói székbe, de mi nem tudnánk úgysem jól ítélni. Viszont, hogyha Krisztus a közös nevező, és hogyha ő rátekintünk, akkor tudjuk, hogy őtőle van az igazság. És akkor nem kell félni az Úrnak a nagy napjától, amiről az ószövetségi próféták is beszélnek. Akkor nem kell félni attól, amikor megállunk az ítélő széke előtt, hanem akkor örülhetünk. És akkor úgy érezhetjük, hogy itt vagyok, Uram, hazajöttünk. Csak egyetlen dolog az, ami számít. Csak egyetlen dolog az, ami össze tud tartani minket. Az Úr Jézus Krisztusnak a halála és a feltámadása. Az, hogy ő megszerezte a számunkra az örök életet. Az, hogy ő ugyanúgy meghalt, azért, aki hangosan veszi a levegőt, meg aki kevésbé, azért, aki Károli Bibliát olvas, és azért, aki Szent István Társulat fordítását vagy revideáltat, azért is, aki Izaiásnak mondja Ézsaiás nevét, aki egyébként nem egyik sem ezek közül, ugyanúgy szereti és meghalt azért a másik emberért, aki talán megítél téged, vagy akit talán te megítélsz. Olyan gyorsak vagyunk az ítélkezésre, és olyan jó volna az, hogyha tudnánk úgy élni, hogy az Úr Jézus Krisztus fénye tükröződjön rajtunk. A döntő feltétel az, hogy mindenben, élet és halál kérdésében, tehát a földi életünk határ kérdéseiben is a Krisztus uralma alatt vagyunk. Erről beszél az apostol, ez számít. Akár élünk, akár halunk, a Krisztuséi vagyunk. Ez az egyetlen egy dolog, ami számít. Akár milyenek vagyunk, akármilyen politikai nézetet vallunk, a Krisztuséi vagyunk. És ez nem veheti el tőlünk senki. Ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, szól a 133. Zsoltár. Ennek az egyetértésnek Krisztus halála és feltámadása az alapja, az az Úr Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és hogyha ő van az életünk fókuszpontjában, hogyha ő van az első helyen, akkor minden más is a helyére kerül. És meg tudjuk látni a másikban az Úr Jézus Krisztus arcát. Adja Isten, hogy akarjuk megtapasztalni ezt a Krisztusban való egységet, amit nem tud szétzilálni sem a viszály magja, sem külső ellenség. Adja Isten, hogy ő egyességre neveljen bennünket, mint ahogy ő egy az ő atyával. Legyünk késedelmesek az ítélkezésre, és reményik Sándor szavaival élve, legyünk minél halkabbak, és legyünk késedelmesek arra, hogy ítéljünk. Ámen. Az igehirdetésre válaszul, énekeljük az új énekes könyvünk 3. énekét, a hegyek s tengerek felett.
Hegyek s tengerek felett, folyóit zúgják, hogy szeret. Én megnyitom szívem, hogy gyógyításom szabaddá tegyem. Örvendek igazságodon, magasztallak minden napon. Örökké éneklek, és szeretetted áldogom. Mindig csak rólad énekelnék, mindig csak rólad énekelnék. Csak rólad énekelnék, mindig csak rólad énekelnék. Hegyek s tengerek felett, folyóit zúgják, hogy szeret. Én megnyitom szívem, hogy gyógyításod szabaddá tegyem. Örvendek igazságodon, magasztallak minden napon. Örökké éneklek, csak rólad énekelnék, mindig csak rólad énekelnék, mindig csak rólad énekelnék, mindig csak rólad énekelnék.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy nem a mi érdemeinket nézed, hogy nem versenyt te hozzád tartozni, hanem te neked egyen-egyenként fontosak vagyunk, és nem azt várod, hogy kivívjuk, vagy bármilyen módon elnyerni akarjuk a te jó indulatodat. Bocsáss meg, amiért olyan sokszor, akár tudattalanul egy pillantással is ítélkezünk egymás fölött, és hogy túl gyorsak vagyunk arra, hogy véleményt formáljunk. Bocsáss meg azt is, amikor rosszul viseljük a kritikát, amikor rosszul viseljük azt, amikor bennünket ítélnek, és nem eléd vittük ezeket a pillanatokat. Köszönjük, hogy bármit eléd hozhatunk, hogy te látod azt, ami velünk történik, és amit mi teszünk, és neked fontos, hogy megosszuk veled. Nekünk fontos, hogy megoszthassuk veled. Olyan jó, Úrunk, hogy te vagy a közös nevező, olyan jó az, hogy beléd kapaszkodhatunk, és benned egyek lehetünk, hogy nem kell, hogy apróságokon, felesleges dolgokon összevitatkozzunk egymással, és méltatlanok legyünk arra, amire te tanítottál bennünket. Kérünk téged, hogy te tegyél egyé, Úrunk, bennünket, bármilyen különbözőek is vagyunk. Hogyha te tanítványaid lehettek különbözőek, mutasd meg az egységet a mi sokszínűségünkben, és taníts meg bennünket arra, hogy a te arcodat, a te megváltó kegyelmedet lássuk egymásban. Imádkozunk azokért, Urunk, akik most nincsenek közöttünk. Imádkozunk így a betegekért, azokért, akik távol vannak. Eléd hozzuk az időseinket, és eléd hozzuk a fiatalokat is, az érettségiző, szóbeliző diákokat. Hadd vigyük így eléd az életünk nehéz embereit, akiket könnyű elítélnünk, vagy akik talán minket ítélnek. Urunk, hadd helyezzük a te kezedbe őket. Kérünk téged, hogy te bátoríts meg minket a hétköznapokban. Olyan jó lenne, hogyha nem félelem fogna el bennünket, hogyha a te nagy napodra gondolunk, arra az utolsó ítéletre, amitől a középkori emberek is még rettegtek. Olyan jó lenne várni ezt a napot, hogy találkozhassunk veled, ahogyan te azt megígérted. Kérünk téged, hogy hadd láthassuk egymást és magunkat is a te szemeden keresztül, ahogyan te látsz minket, és vezess bennünket minden napon a hétköznapokban is. Hadd legyél te az életünk fókuszpontja. Ámen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, ahogy már szokásunká vált, az új református énekeskönyv 799. énekének első, negyedik és ötödik versét. Ezt az éneket azért énekeljük rendszeresen, mert ez a kárpátaljai reformátusoknak a himnusza. És azáltal, hogy ezt énekeljük, mi magunk is egy picit próbálunk szolidaritást vállalni, hiszen bárhol is éljünk, bármilyen is a kultúránk vagy a hagyományunk, mindnyájan egyek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, és ezt fejezzük ki akkor, amikor az ő himnuszokat énekeljük, alkalmunk zárásaként, és Gondnak úr kérését továbbítom, amikor arra bátorítom a gyülekezetet, hogy úgy énekeljük, hogy lehetőleg Kárpátalján is meghallják, és erőt kapjanak belőle az ottani testvéreink. Mindig velem, Uram, mindig velem. Az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden nap tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az ő békessége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.